Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Meglepő mechanizmust fedeztek fel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont és az Országos Onkológiai Intézet kutatói. A kezelés során az emlőráksejtek zombi állapotba kerülve túlélik a kemoterápiát, elkerülve ezzel az immunrendszer támadását, később pedig újra aktiválódnak és újjáépítik a daganatot. Füredi Andrással, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársával, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tanulmányok Osztályának tagjával beszélgettem.
Igazából amivel mi foglalkozunk, ami a kutatócsoportunknak a célja, az az, hogy a drogrezisztencia mechanizmusokat, a terápia rezisztencia mechanizmusokat feltárja, és nagyon-nagyon sokáig olyan modelleket használtunk, amikben már a rezisztencia jelen volt. Ami azt jelenti, hogy már elkezdtük kezelni őket, de már jelen volt a rezisztencia mechanizmus, és így rögtön egy direkt mechanizmussal tudtunk foglalkozni. Viszont ahogyan újabb és újabb modellek jöttek be, például állatmodellek, ezek már megengedték, hogy ne csak azt vizsgáljuk, hogy amikor már egy daganat nem reagál a kezelésre, akkor mi történik, hanem azt a folyamatot is, ahogyan rezisztensé válik, ahogyan kivédi a terápiát, magát a folyamatot is megfigyeljük. És nekünk volt egy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen állatmodellünk, ahol az utóbbi években vettük észre azt, hogy a legtöbb kezelésünk elején sikerre reagál a daganat, a térfogat csökken, de mindig visszajönnek a tumorok. Olyat, hogy teljes gyógyulás nagyon-nagyon ritkán tudtunk elérni. És akkor azt a kérdést tettük fel, hogy mi van akkor, hogyha van egy olyan valamilyen mechanizmus, ami megengedi a tumorsejteknek, hogy túléljék a hirtelen jött kemoterápiás vagy gyógyszeres támadást, és abból valahogyan magukhoz térjenek, föltámadjanak. És igazából erre építettünk mi egy úgynevezett in vitro vagy sejtes modellt, hogy ne kelljen ezt az állatokba vizsgálni. Egy olyan rendszert építettünk, amiben lehetséges a sejteknek a közeli megfigyelése flaskákban, tenyésztőedényekben. És ezt a modellt vizsgálgattuk, amikor ezt a jelenlegi, amit most publikáltunk, eredményt is elértük, vagy megtaláltuk ezt a jelenséget.
Hogyan viselkednek a rákos sejtek a kezelés hatására, és mi történik velük utána?
Nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a kezelés hatására a daganat sejtekkel nagyjából két dolog történhet. Az egyik, hogy el tudunk bennük akkora kárt, sérülést érni, vagy okozni a kezelésünkkel, hogy abban a sejtek belepusztulnak, ugye ennek a neve az apoptózis, a programozott sejthalál, vagy, hogyha nem tudjuk ezt elérni valami miatt, például kevés hatóanyag jut a egyes sejtekhez, vagy valamilyen mechanizmus által tudják csökkenteni, hogy mennyi gyógyszermolekulát vesznek föl, akkor a másik lehetőség, hogy a sejt, a rákos sejt kijavítja a hibát, amit okoztunk benne, és utána, mintha mi se történt volna, boldogan osztódik tovább. A mi kutatásunk egy olyan határmezsgyére fókuszál, ami valahol a kettő között van. Azt vettük észre, hogy a sejtek, amiket nagy dózisú kemoterápia ér, persze jelentős részük elpusztul, 99%-uk elpusztul, és nem elég ahhoz, hogy a DNS javítás, vagy a hiba javítás, hogy kijavítsák ezeket a sérüléseket, hanem ott van a kettő között, a feloldhatatlan károsodás és a biztos sejthalál között az úgynevezett sejtes szeneszencia állapota, ami egy elég enigmatikus folyamat, sejtes folyamat, nagyon sokat tudunk róla, de nagyon-nagyon sok különböző formája van, és mi ebből az egyiket vettük észre a rákos sejtekben.
Ez a gyakorlatban mit jelent, hogyan viselkednek ezek a sejtek?
Nagyon érdekes, a sejtek a kemoterápiát követően, miután a populáció nagy része elpusztult, a túlélő sejteknek nagyon-nagyon jelentősen megnövekszik a térfogata, a sejtteste, megnövekedik a sejt magja, és rengeteg olyan molekuláris és morfológiai változás áll be, ami nagyon-nagyon jellegzetes az úgynevezett szeneszenciára. Ami ilyenkor történik, hogy a DNS károsodás hatására a sejt lezárja a saját osztódását, kilép az osztódási ciklusból, és átvesz egy másik szerepet, mégpedig egy ilyen támogató szerepet. Ha egészséges szövet lenne, és akkor lépnének a sejtek szeneszenciába, például a bőrsérüléseknél így van, akkor a feladatuk ezzel a megnövekedéssel az lenne, hogy rengeteg olyan anyagot termeljenek a környezetükbe, amik segítenek más sejteknek kijavítani a sérülést. És a rákos sejt is így tesz, ezt próbálja lemásolni egy nagyon-nagyon kicsavart módon. Ugyanazokat a változásokat mutatja, viszont amiket elkezd termelni, azok nemhogy nem segítik a környező szöveteket, épp ellenkezőleg serkentik a saját túlélésüket, serkentik azt a környezetet, amiben jól érzik magukat, és közben az immunrendszert is képesek ezzel a igazából szekrécióval, magukból való dolgok termelésével csökkenteni az immunsejteknek az aktivitását és a jelenlétét. Úgyhogy nagyjából így lehetne leírni ezeket a szeneszens sejteket.
A tanulmányban önök zombi állapotnak nevezték ezt, amikor a sejteket ugye a kemoterápiás támadás éri, de mégsem pusztulnak el teljesen.
Igen.
Lehet ez ellen tenni valamit?
Mi a tanulmányunkban nagyon-nagyon sok módon elemeztük ezeket a sejteket, ezt úgy hívják, hogy multiomikai tanulmányt végeztünk. Megnéztük, hogy milyen géneket fejeznek ki, megnéztük azt, hogy milyen fehérjéket fejeznek ki ezek a sejtek, és kipróbáltunk nagyon-nagyon sok klinikai gyakorlatban alkalmazott vegyületet is ellenük. És sajnos, amit el akartunk érni, pont ami az ön kérdésére is válasz lenne, hogy találtunk esetleg olyan hatóanyagot, ami például elpusztítja ezeket a sejteket célzottan, ez nem történt meg. Épp ellenkezőleg azt találtuk, hogy kipróbáltunk 50-60 vegyületet, mind olyat, amit betegek is kapnak a kezelés során, és azt vettük észre, hogy ezeknek a vegyületeknek a felére rezisztensé válnak ezek a sejtek, ami azt jelenti, hogyha egy ilyen szeneszen sejtet próbálnánk hagyományos úton elpusztítani, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk lenne. Jelenleg a következő munkáinkban azt próbáljuk feltárni, hogy vajon lehetséges-e olyan kezeléseket fejleszteni, kidolgozni, amik célzottan ezeket a sejteket pusztítják el, és így akár a kemoterápiát kiegészítve el lehetne érni vagy nagyon-nagyon hosszú túlélést, vagy bizonyos esetekben akár teljes gyógyulást is.
Az mitől függhet, hogy egy ilyen zombisejt mennyi idő után kezd el újra aktiválódni?
Elég nagy variabilitást láttunk. Mi azt csináltuk, hogy 4 különböző emlőtumor sejtvonalat vizsgáltunk, és ezek között is már elég nagy különbség volt. Voltak sejtek, amik nagyon gyorsan képesek újra aktiválódni, mondjuk egy hónap, másfél hónap alatt, de vannak olyanok, amik sokkal több időt töltenek a zombi állapotban, és utána térnek csak magukhoz. Azt is megpróbáltuk megfejteni, hogy vajon mi okozhatja azt, hogy egy ilyen sejt aztán visszalép a sejtciklusba és újraosztódni kezd. A tanulmányunkban erre is adunk egy érdekes hipotézist, de úgy tűnik, hogy a rákos sejt úgy használja fel a szeneszenciát, hogy míg az a normál egészséges sejteknél egy abszolút végleges, visszafordíthatatlan sejtciklus és sejtosztódás lezárást okoz, addig a rákos sejt azért óvatos, és bent hagyja a lábát az ajtórésben, azzal, hogy olyan onkogéneket, olyan géneket, amik a rák kifejlődésében van szerepük, hagynak aktívan, amik esetleg vissza tudják billenteni ezt a mérleget, és utána egy ponton újra ki tudnak lépni a szeneszenciából is újraosztódni. Kezdenek, elhagyhatják a zombi állapotot.
Nagyon sok irányról, nagyon sok lehetőségről beszéltünk. Konkrétan az önök kutatásai merre folytatódnak most tovább?
Nagyon sok felé szeretnénk mi is próbálkozni, de amivel most fő célkeresztben tartunk, az az immunológiai lehetőség, megtanítani az immunrendszernek, hogy esetleg fölismerve ezeket a szeneszen sejteket magából kipucolja, kipusztítsa őket. Ehhez nagy segítséget kaptunk a Research Grant Hungary pályázat keretében, amit Nagy Andrással együtt és kutatótársainkkal együtt csinálunk. A másik klasszikus út pedig, hogy olyan kis molekulákat keresünk, amik célzottan esetleg ezeket a sejteket elpusztíthatnák. Ehhez egy hatalmas szűrőrendszert építünk, ahol a mi általunk generált sejtekre nagyon-nagyon sokféle különböző hatásmechanizmusú és szerkezetű vegyületet fogunk tudni rárakni, és megnézzük azt, hogy van-e köztük olyan, ami kifejezetten hatékony a zombi sejtek ellen.
Kikkel dolgoztak együtt a kutatás során?
Ez egy hatalmas munka volt, és nagyon-nagyon nagy kollaboráció, együttműködés jött össze a végére, amit örömmel jelenthetek, hogy, hogy szinte csak magyar résztvevőkkel történt. A Hunren Természettudományi Kutatóközpontjából a Molekuláris Élettudományi Intézet vezette ezt a kutatást, szoros együttműködésben az Onkológiai Intézettel és az ott működő tumorbiológiai laboratóriummal. Nálunk az intézetben nagy szerepet játszott a sikerben a Gyógyszerfejlesztési Nemzeti Laboratórium, és a Szegedi Tudományegyetem egyik csoportja pedig hatalmas segítséget nyújtott, és nélkülük ez nem születhetett volna meg.
Szigma, a holnap világa.
A Dunavize 2-7 hét alatt jut el a termelőkutakig. Ez azért fontos, mert ennyi idő van reagálni a folyóba kerülő esetleges szennyeződésekre. Számolt be legújabb kutatásukról a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézetének főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztályának tagja. Kalapos Mihály Cuppon Györgyöt kérdezte.
Azt lehet mondani, hogy a Dunavize 2-7 hét alatt ér a kutakhoz, attól függően, hogy milyen messze van egyrészt a folyótól, másrészt milyenek a hidrológiai viszonyok. Ha árvizes időszak van, akkor ez a folyamat felgyorsul, és ez a több hetes időszak, ez jelentősen lerövidülhet, akár 7-10 napra is, vagy még rövidebbre.
A Dunavize egyébként milyen Bécsben és milyen Budapesten?
A Dunavize a két városban eltérő, kis eltérés mutat stabilizotóbb összetétel szempontjából. Budapesten az összetétel picit pozitívabb irányban van eltolódva. Ez nem jelent se rosszat, se jót, ez csak azt jelenti, hogy más. Ennek számos magyarázata lehet, ha elméleti síkon közelítjük meg. Jelen esetben a fő oka ennek az eltérésnek az, hogy amíg a Duna Bécstől eljut Budapestig, kisebb-nagyobb vízfolyások belefolynak, illetve a felszín alatti víz hozzájárulással is számolnunk kell, amely egy picit elmozdítja ezt az összetételt pozitív irányban. Kismértékű párolgást is el lehet képzelni, de ennek alárendelt szerepe van.
A vízünk egyébként, amit iszunk, az alapvetően a Dunából származik, vagy máshonnan is?
Ami Budapesten iszunk, az alapvetően a Dunából származik. 89%-ban azt lehet mondani, hogy a Dunából származik, és kisebb részben 10-20%-ban jöhet az úgynevezett háttérből, amely alapvetően a csapadékból származik.
Ez azonban nem befolyásolja a tisztaságát.
Nem befolyásolja jelentősen, mivel a hozzájárulása alapvetően kicsi.
Az árvizek idején egyébként könnyebben fordulhat elő az, hogy nem lesz tiszta a vízünk?
A rövid válaszom ez, de maga a Duna tisztaságával ebben a tanulmányban mi nem foglalkoztunk, hanem elsősorban arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a Duna víze mennyi idő alatt ér el a termelőkutakhoz. Több tényező befolyásolja. Elsősorban a hidrológiai viszonyok, milyen a vízállás, mennyi csapadék hullott a vízgyűjtő területen, volt-e hóolvadás az Alpokban. Ha jelentős vízmennyiség kerül a Dunába, akkor nyilvánvaló megnövekszik ez az idő, és azt is hangsúlyozni kell, hogy ennek azért van jelentősége ennek a kutatásnak, hogy meghatározzuk, mennyi idő alatt ér, milyen vízállások mellett a Dunából a kutakhoz, mert bármilyen szennyeződés történik, akkor tudjuk, hogy mennyi időnk van arra, hogy reagáljunk. Mennyi időnk van arra, hogy a termelőkutaknál valamilyen tevékenységet végezzünk ennek elhárítására.
Szigma, a holnap világa.
A klímaváltozásnak leginkább kitett haszonnövények azok, amelyek korábban is magas részaránya a rendszerváltás óta még tovább növekedett a hazai termelésben. Ezt állapította meg az ELTE friss kutatása. Szabó Gergő kérdezte Pinke Zsoltot, az ELTE természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársát, a Magyar Tudományos Akadémia földtudományi osztályának tagját.
Hazánkban a szántóföldi művelés alatt álló talajoknak egy jelentős része nem alkalmas, egyáltalán nem alkalmas, vagy kevéssé alkalmas az ilyen jellegű gazdálkodásra. Tehát körülbelül a ma 4,1-4 millió körüli hektár szántóföldi állomány, 25%-a le kéne vonulnia a szántóföldi művelésnek. Ott más tevékenységet kellene végezni. Hozzáteszem, ennek az állománynak egy jelentős része átfedést mutat azokkal a mélyen fekvő egykor árterekkel, ahol különben domborzati adottságok révén vizet kellene visszatartani, hogy különben a jó vagy kiváló adottságú területeknek a talajvíziszonyai egy kicsit támogatást kapjanak. Jelentős területek alkalmasak arra, ami különben szántóföldi művelésre kevéssé a talajadottságaik miatt, de domborzati adottságaik miatt igencsak alkalmasak arra, hogy ezeken a területeken vizet tartsunk vissza. Ez az teljes síkvidéki szántóföldi állomány agrárgazdálkodás, de egyáltalán minden síkvidéki ökoszisztéma szempontjából rendkívül fontos lenne. A vízvisszatartásra alkalmas területeknek a leválogatásával éppen a kutatott csoportomban dolgozunk, és azért azt látjuk, hogy ezeknek a területeknek csak egy része szántóföld, egy jelentős része az rétlegelő, tehát ezeken amúgy is egy olyan terület használat folyik már most is, ami mellett békésen megfér a vízvisszatartás.
Mekkora nyitottság a mezőgazdaság szereplői között az átállásra?
Nagyon fontos kérdés, hogy hova? Ugye itt van a mostani év, gyümölcsösökben elszenvedett fagykár soha nem látott mértékű. És szétteszik a kezüket a gazdálkodók, hogy könyörgöm, mit csináljunk? Minden szétver a mostani klímaváltozás, az aszályaival, a rendkívüli csapadék jelenségeivel, a soha nem látott léptékű fagykárokkal, vágtató szelekkel, tehát az átállás irányának a meghatározása is már egy nagyon komoly intellektuális kihívás. Tehát nem egyéni feladat, hanem közösségi feladat, mert az agrárgazdálkodásról az a tévképzet alakult ki Magyarországon, hogy egy gazdálkodó a földjén azt csinál, amit akar, hagyja mindenki békén, és ő majd megtermeli és eladja. Egyedül nem tudja hatékonyan megtermelni, és egyedül nem tudja hatékonyan eladni sem, beszerezni sem tudja az inputokat hatékonyan, és a másik nem tud olyan stratégiákat kialakítani, amik a globális, még egyszer hangsúlyozom, kihívásoknak az tengerében valamilyen fajta fix irányt jelenthetne. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos lenne a képzés, és a tudásnak más szintjeinek is a beemelése. Az egyetemi képzés leépítése Magyarországon, a kutatóhelyek leépítése Magyarországon mind az alatt a korunk legfontosabb kihívásának a megfelelése szempontjából jelent egy lábólövést.
Szigma, a holnap világa.
Rovarinvázió miatt be kell zárni a Pannonhalmi Főapátság teremkönyvtárát. Június 1-től várhatóan 7 hónapig nem látogatható a történelmi gyűjtemény, mondta a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója. Dejcsics Konrád hozzátette, a kötetekben kenyérbogarak és főként azok lárvái okoznak károkat. Közölte azt is, a klasszicista teremkönyvtárban 100 000 kötet található, ezeket vegyszer nélküli technikával nitrogén sátorban tisztítják meg a kártevőktől. Roszgonyi Ádám interjúja.
Pannonhalmi főapátsági könyvtárban egy bogárfertőzést vettünk észre, figyeltünk meg. Munkatársaink jelezték, hogy bizonyos polcokon, bizonyos könyvek gerince alatt apró port találtak, amelyet szakértői vizsgálattal beazonosítottunk, és kiderült, hogy kenyérbogár nevű fajnak a rákcsáléka, illetőleg ürüléke. Ez egy olyan rovar, amely egyébként nagyon sok háztartásban megtalálható, de a könyveknek nagy ellensége, és úgy tűnik, hogy a klímaváltozás, a hőmérséklet emelkedése és a páratartalom növekedése miatt valamilyen módon bejutott a könyvtárba, és bizonyos helyeken elszaporodott, és ez a kártevő most fenyegeti a főapátsági könyvtárnak az állományát.
Kármentesítést kell tulajdonképpen végezni?
Igen, kármentesítést, illetőleg megelőzést, prevenciós munkálatokat. Ugyanis 100 000 kötet található ebben a klasszicista teremkönyvtárban. ez a szépsége, hogy egy helyen hihetetlen sok szakkönyvet és régi könyvet látunk egymás mellett. Ugyanakkor, mivel egy légtér, ezért az egyes gócpontokból gyakorlatilag bárhova eljuthatnának ezek a bogarak, és akár az egész könyvállományt is megfertőzhetnék. Ez az a pont most, amikor minden egyes könyvet egyesével leveszünk a könyvespolcokról, tekintet nélkül arról, hogy látjuk-e rajta a fejtőzést, vagy nem. Megállítjuk, azaz, hogy a benne lévő korokozókat esetleg megöljük, mindegyik nitrogénes környezetbe kerül, és egy fizikai tisztítás után majd visszakerülnek a polcokra, és magukat az összes polcot is fertőtleníteni kell.
Mennyire speciális az a szer, amit erre használnak?
Egy vegyszer nélküli technológiával járunk el most rögtön a könyvek kezelésénél, ez egy oxigén elvonásos technika. Nitrogén sátorban helyezzük el az összes könyvet egyidejűleg, és 6 hétig kell ezeket a könyveket ebben a 98%-os nitrogéngáz környezetben tartani, hogy akár a bennük élő rovarokat, illetőleg a lárváikat biztosan elpusztítsa ez a környezet.
Ugye restaurálni is kell, ha jól tudom, köteteket, ez hogyan történik meg?
Ugye most fog kiderülni azt, hogy konkrétan ebből a 100 000 kötetből hány könyv érintett, hány könyvbe rágtak maguknak utat ezek a rovarok, és ezután a restaurátoroknak erre nagyon megnyugtató eszközeik vannak, amelyel ha a kötéstábla károsodott, akkor a kötéstáblát, hogyha esetleg egyes lapok, általában ezek papírkönyvek, az egyes oldalak, akkor ezeket helyre tudják hozni, ki tudják egészíteni. Tehát, hogy ilyen módon amennyiben a fertőzést meg tudjuk állítani, utána az érintett könyvek valójában megmenthetőek.
Milyen értéket képviselnek egyébként ezek a kötetek?
Az az érdekes, hogy ugye ez a 100 000 kötet itt a Palmi Felpácsek könyvtárban, tehát ezt nem tudom megmondani, hogy ez milyen anyagilag, mondjuk ez mekkora. Egy biztos, hogy a szerzetes közösség 200 évvel ezelőtt létrehozta ezt a könyvtárat, és hát nem 200 éves, hanem egészen a 16. századig visszamenő könyveket gyűjt ebben a könyvtárban. És az a küldetésünk, hogy megőrizzük ezeket, és a jövő számára továbbadjuk, bemutathatóvá tegyük, és hát most ezzel a kármentesítéssel, meg a prevenciós munkával is ezt próbáljuk szolgálni.
Hogyan lehet elejét venni a következőkben hasonló fertőzés kialakulásának?
Miután a kármentesítés, illetőleg a fertőzés megállítása megtörtént, akkor egy prevenciós munkát is el kell kezdenünk. Itt az ideje egy klímaadaptációs beavatkozásnak. Az biztos, hogy a meglévő bogárhálók mellett egy zsiliprendszert kell kialakítani, mint nagy múzeumokban, egyébként ez már megtörtént, ahol a belépő vendégeknek a ruházatán lévő kártevőket, rovarokat egy nagy erejű meleg levegő sugár lefújja. Ez egy nagyon biztos módszer, de könyvtáraknál eddig nem alkalmazták. Ausztriában van erre példa először, hogy ezt bevezetik. Itt a Panalmi Felapátsági Könyvtár lesz a következő.
Mert talán alapvetően senki nem gondol arra, hogy bekerül a könyvtárba egy ilyen fajta kártevő.
Előfordul, és hogy az a helyzet, hogy nagyon sok helyen vagy nem veszik észre, vagy pedig nem kommunikálják. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebben transzparensek legyünk, és amivel szembe kell néznünk, az a klímaváltozás hatásai, hogy az említett átlaghőmérséklet emelkedés és páratartalom növekedés, az meggyorsítja ezeknek a rovaroknak a szaporodási ciklusát, és akár 4 generáció is kifejlődik egy periódus alatt. Nekünk most ezt kell megakadályoznunk, és azt hiszem, hogy a szakma számára transzparensen, illetve a nagy közönség számára transzparensen kell ezt tennünk, azért, hogy ez nyilvános információ megelérhető legyen, és mások is ezeket az eljárásokat tudják alkalmazni, hogyha úgy hozná a sors.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.